Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a hétvégi menetrend utolsó fél órájához érkeztünk, én Somodi Evelin vagyok. A fogápolási tudatosságot méri a dentális IQ, hogy ez mennyire számszerűsíthető és mire jó, erről is szó lesz az egészségkód most következő műsorában. A vendég dr. Simon Botond szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinika tanársegédje. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium, Marosi Viktor beszélgetése következik. Állandó szakértő Kovács Róbert.
Dentális IQ. Feltételezem, hogy ez egy új kifejezése a fogászati tudatosságnak, vagy a nem tudom, fogápolási tudatosságnak, igen.
Gyakorlatilag ahhoz, hogy mérhetővé tegyük, hogy nektek, vagy az egyes egyéneknek milyen a szájüregi egészségtudatosságuknak a mértéke, ahhoz valamilyen szintű kifejezést be kellett hoznunk, ezért alkottuk meg, illetve fűztük tovább a dentális IQ fogalmát, ami gyakorlatilag segít nekünk abban, hogy el tudjuk helyezni magunkat egy skálán, hogy jelen pillanatban hol vagyunk, és hogyha különböző információkat hallunk, megfelelő szűrővizsgálatokra eljárunk, illetve azokat az eszközöket is beszerezzük, ami a szájápolásunkhoz teljes körű és megfelelő, akkor ez az IQ, dentális IQ szintünk a mostani állapotról biztosan nőhet, illetve nőni fog. Ezt próbáltuk bevezetni.
De ezt is lehet számmal jelezni, hogy mennyi egy valakinek a dentális IQ-ja?
Ezen dolgozunk, hogy egy olyan globálisan használható mérőszám legyen, ami alapján a lakosság fel tudja mérni, hogy hol tart most. Ha ezt az információt megosztja a fogorvosával, vagy akár a biztosítójával, akkor ő is fel tudja mérni, hogy hol tart az adott illető, illetve hogy milyen kezeléseket kell neki javasolni ahhoz, hogy ez emelkedjen, és hogyha egy biztosítási környezetről beszélünk, legyen az egy társadalombiztosítás, vagy egy magánbiztosítás, akkor pedig lehetőség van arra, hogy minimalizálja a biztosító a kockázatot, és maximalizálja a megszerezhető juttatásokat, illetve lehetőségeket. Mi ezen dolgozunk, hogy egy ilyen mérőszámot megalkothassunk, és utána piacra tudjuk hasznosítani.
Ez önbevallásos mérőszám lesz, amit 100 kérdésre adok 100 választ, és az alapján ez kijön, vagy pedig ehhez biztosan kell valami fogorvosi vizsgálat, aki azt mondja, hogy te elméletben tök jó vagy, de gyakorlatban meg mégsem így látszik.
Nagyon jó a kérdés, különböző szintjei vannak. Azt mindenképpen úgy fogjuk megalkotni a kérdőívet, hogy ne tudjál benne hazudni, mert vannak olyan visszaellenőrző kérdések, amik ki tudják ütni egymást, és vannak utána olyan alkérdések, ami alapján pontosan le tudjuk szűrni, hogy az illető valóban igazat mond-e vagy sem. Itt azt az aspektust is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen a fogászati állapota, milyen a pszichológiai állapota, milyen a lelki állapota, illetve milyen a kognitív képessége a válaszadónak, és ebből a hármasból, négyesből fogjuk összetenni azt a mérőszámot súlyozva, ami alapján egy skálán meg tudjuk határozni, hogy hol állunk most.
Hát ebben azért gondolom, hogy lesz akadálya például akár a személyiségi jogoknak a megsértése. Tehát, hogyha ez ennyi információt igényel, akkor kérdés, hogy ezeket az információkat, amiket felsoroltál, használhatja-e például egy fogorvos?
Igen, ezek mind kérdések, de onnan indul ez az egész, hogy a dentális IQ szintjét fejlesszük, hogy én elindítottam egy fogászati podcastet, az a neve, hogy Fantusztik, és próbáljuk a lakosságnak a szájüregi egészségtudatossági szintjét adásról adásra növelni. Olyan témákat hozunk be, ami őket érdekelheti, a tudományos oldallal megtámogatva, de nagyon közérthető módon, rövid formában, és azáltal abban bízunk, hogy mindenki átlátja, ki hallgatja az adásokat, hogy a prevenció mennyire fontos, a rendszeres szűrővizsgálatra járás mennyire fontos, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket otthon a lakos meg tud csinálni ahhoz, hogy utána minimalizálnia kelljen a fogászati beavatkozásoknak a számát, hogy a dentálhigiénikusoknak a szerepe mennyire fontos a szakmán belül, és az, hogy amikor azt gondolja, hogy valami fáj neki, akkor ne csak akkor menjen el fogászati kezelésre, hanem előzze meg ezeket a bajokat, és mondjuk gondolkodjon hosszú távon, illetve hogyha valakinek van gyereke, akkor milyen olyan lehetőségei vannak, amivel a saját gyerekének a fogait minél inkább meg tudja őrizni, hogy minél kevesebb rossz foga legyen a gyerekeiknek.
Ezen hogyan segít vagy ront a genetikai örökség?
A genetika az egyes tudományok szerint nagyjából 30%-ban játszik ebben szerepet, mások szerint 50%-ban. Ha mondjuk nagyon szigorú vagyok, és mondjuk vegyük ezt az 50%-ot, 50%-ban járul hozzá ahhoz, hogy mondjuk én genetikai rossz fogállományjal rendelkezem, akkor még a másik 50% a tudatosság, ami picit ezt ki tudja kompenzálni, illetve ha tisztában vagyok azzal, hogy a felmenőimnek rossz volt a száj flórája, szájhigiénéje, rosszak voltak a fogai, akkor én már tudatosan odafigyelek arra, hogy én ezt meg tudjam előzni. Tehát, hogy
de a genetikán nem segítesz.
A genetikán nem tudunk segíteni, nyilván tudom, hogy mai állása szerint nem tudunk segíteni, de a fogászat olyan rohamtempóban fejlődik, hogy nagyon sokszor nehéz lépést tartani a szakmának is azzal, hogy tényleg ilyen multispektrális módon tekintsünk erre az egészre, és mi azért is kezdtük el ezt behozni, hogy a lakosságot kicsit jobban edukáljuk, ugyanis én is, meg a bármelyik fogorvos kollégám rengeteg továbbképzésre járunk, próbálunk mindig naprakész tudást birtokában lenni. De az nem elég, hogy a szakember naprakész tudás birtokában van, hogyha a lakosságnak, aki részére kezeléseket végzünk, nem tudja lekövetni még minimális szinten sem azt a szakmai előrehaladást, ahol a fogászat tart. Ezért muszáj nagyon pici léptékben, de őket is feljebb vinni ezen az úton, vagy előrébb vinni ezen az úton, hogy bármilyen jó munkát is végezzünk a szájukban, az hosszú távon tartós legyen, mert tisztában van azzal az alappal, ami ahhoz kell, hogy neki hosszú távon egy jó szájhigiénéje teremtődjön meg.
Egyébként van érezhető változás, vagy előre mozdulás ezen a téren a szájhigiéné terén az állampolgárokban, vagy netán pont ellenkezőleg majd úgyis találok egy jó fogorvost, és majd mindent megold, és nem kell ezzel foglalkoznom?
Az a helyzet, hogy nem látom a teljes ország statisztikáját, tehát hogy nyilván csak a szűk környezetemben tudok visszajelzést adni. Én a saját pacienseimen látom a javulást, amikor valaki nálam elkezdi a kezelést, akkor egy idő után, amikor már megoldottuk a problémát, akkor csak szinten tartunk. De az, hogy egy fogorvos megold mindent, az szerintem ma már nem biztos, hogy a megfelelő út. Mindenkinek szüksége van arra, hogy legyen egy házi fogorvosa, mint a házi orvos, aki mint egy jó menedzser, menedzseli az ő páciens életútját, és hogyha vannak olyan beavatkozások, amire neki szüksége van, de a házi fogorvosának a képességeit, vagy a szakmai kompetenciáját meghaladja, mert van ilyen, ez teljesen normális.
De látja általában a fogorvos?
Azt nem tudom most így megmondani. Remélhetőleg
egy jó fogorvos belátja, igen.
Nem megy
az általánosságot érezteni.
Igen, ezt. Tehát hogy remélhetőleg mindenki megfelelő, hogy is mondjam, alázattal áll ehhez a dologhoz, és nem úgy van vele, hogy hát én mindent megoldok, mert szerintem ez nem teljesen így van. Tehát vannak olyan szituációk, amikor bizonyos szakmai kompetenciánál segítséget kell kérni egy másik kollégától, ez teljesen normális, ezt a lakosságnak is el kell fogadnia, hogy vannak szakspecialisták, akikhez lehet őket referálni, de akkor is kell valaki, aki az ő életútját, mint egy menedzser átlátja, és amikor a specialista ellátta, akkor visszakerül a kiindulási pontra, de nagyon-nagyon fontos az, hogy abban a szakemberben bízzunk, találjuk meg azt a szakembert, akihez merünk fordulni, és akihez el tudunk menni fél évente.
Visszatérve egy picit a genetikára, ez az, ami nem derül ki rögtön. Szóval még 40 évesen az embernek tök jók a fogai, azt mondja a fogorvos, hogy fantasztikus, nagyon jók a fogai, Laci, és kiderül, nem tudom, 60 évesen, hogy hoppá, ezt egészen másképpen kellett volna. Vagy akkor, amikor elkezd kihullani az ember foga, vagy 70 évesen, nem tudom most.
Komoly genetikai problémái vannak, de nem venném de... a szakember kenyerét, az már szerintem sokkal hamarabb kiderül.
Hát ez a kérdés, hogy mikor derül ki?
Akkor van egy családi öröklődés.
Jó, de hogyha nincs anamnézis, tehát mondjuk valaki nem ismeri a családi előzményeket, mikor derül ki egy genetikai probléma a fogak esetében?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nem biztos, hogy én vagyok a megfelelő szakember, aki erre választ tud adni, de én azt gondolom, hogy ha valaki rendszeresen eljár fogorvoshoz, szűrésekre, és mondjuk csak az alapvető szájhigiénés kezeléseket végzi el nála a szakember, mert nincsen másra szüksége, tehát hogy a fogállománya alapvetően rendben van, akkor ahhoz, hogy kiderüljön, hogy genetikailag ő érintett ebben, az nagyon-nagyon sok időnek kell eltelnie. Hogyha valakinek 20 éves korára már gyakorlatilag egy nagyon komoly fogágybetegség alakul ki, ott nem gondolom azt, hogy csak a genetika játszik közre, hanem ott olyan szájhigiénés hiányosságok vannak, amit már korábban egy szakembernek látnia kellett volna, ha és amennyiben az illető elment szakemberhez, illetve vannak olyan szerhasználók, akik sajnos a kábítószer hatására tönkreteszik a saját fogaikat, és 20-25 évesen realizálják, hogy mit tettek.
Őket, hogyan?
Hát tükörben néznek, és nem tudnak, tehát nem tudnak mosolyogni.
Nem az a lényeg, hogy hogyan veszi észre, nem hogyan rongálja a szerhasználat.
Vagy melyik típusú kábítószer.
Igen, hogyan hat a fog egészségre.
Metamfetamin származékok például. Olyan kábítószerre gondoljanak a hallgatók, amiket például ínyre kennek a szerhasználók, vagy nyálkahártyán keresztül szívódik fel. Ilyenkor a fog nyakakon, tehát a fogíny és a fogkorona találkozásánál egy ilyen félholtszerű, nagyon fekete destrukció alakul ki, ami utána nagyon puhává válik, és így minthogyha egy almát megrágott volna, gyakorlatilag egy kukac, az egész fog az így elporlik a nyaki résztől kezdve, nagyon feketén.
És ez már visszafordíthatatlan, gondolom.
Így meghallgatva a botondot, igen.
Ez visszafordíthatatlan, hogyha tovább űzi ezt a tevékenységet az illető, illetve
visszaépíteni nem lehet.
Hát rehabilitálni lehet fogászatilag, tehát azért nagyon fontos, hogy a fogászat az egyike azon orvostudományoknak, ahol nagyon jól tudunk rehabilitálni. Tehát, hogyha nekem most, ne adj Isten, levágják könyökből az egyik karomat, akkor vissza tudnak adni egy műprotézis, de annak a mozgathatósága meg minden azért az nem feltétlenül lesz ugyanaz. Ha nekem a félfogam hiányzik, de mondjuk nem azért, mert szert használtam, hanem mert egyszerűen beleharaptam egy kenyérbe, volt benne egy kavics, és ketté tört. Egy baleset következtében, akkor ezt a fogat jól lehet rehabilitálni. A rehabilitációnak is különböző szintjei vannak, ugye a problémától függően, de jól lehet rehabilitálni, és utána vissza tudjuk adni azt az életminőséget a paciensünknek, amit ő ennek következtében elvesztett.
Fogmosásról szeretnék rákérdezni, hogy jól mosunk fogat? Jó fogkefével mosunk fogat? Jó fogkrémekkel mosunk fogat?
Általánosságban azt látjuk, hogy a lakosság nem megfelelően mossa a fogakat. Sajnos nincsen meg hozzá megfelelő tudása, vagy azért, mert a közintézményekben, akár mondjuk óvodában, általános iskolában, de főleg óvodában, amik nem tanították meg rá őket, vagy azt gondoljuk, hogy jól mossuk, de mondjuk ezt nem látta szakember, nem látta dentálhigiénikus, nem látta fogorvos, azért a fogmosásunk is egyénre szabott, tehát mindenki különböző fogállománnyal rendelkezik, mondjuk különböző fogszámmal is rendelkezhet, vegyünk akár egy fiatal, vagy egy idősebbet, tehát hogy az, hogy mi csak mondjuk fogkefét használunk egy fogmosásnál, az nagyon kevés. Nem véletlenül találták ki a fogköztisztító keféket, nem véletlenül találták ki a fogsejmet, nem véletlenül találták ki a szájüllögetőket, de a szájüllögető az nem helyettesíti az előző hármat, meg a, így van.
Igen. A szájüllögető, de sokan gondolják ezt?
Nagyon sokan gondolják ezt, igen.
Ez vajon honnan jön egyébként, ez egy jó kérdés, hogy ezt miért gondolja valaki?
A lepedéket fizikailag kell eltávolítani. Persze. A szájüllögető nem fogja fizikailag eltávolítani a lepedéket, maximum elnyomni, és a szájüllögetőket főleg tüneti kezelésre szoktuk ajánlani, amikor van egy nagyobb gyulladás a szájban, és próbáljuk tünetileg kezelni azt a baktérium számot kicsit kordában tartani, uh-huh. és besegíteni az immunrendszernek, meg a szájflórának, hogy helyreálljon az egyensúly. De vannak olyan gyógynövényes szájüllögetők, amiket naponta lehet alkalmazni, de a szájüllögető többsége nem ilyen, de mégis sokan úgy használják, mint hogyha ivóvíz lenne, és ez egyáltalán nem helyes. Hát hál' Istennek nem isszák meg, de az, hogy naponta használnak ilyet, az nem teljesen megfelelő.
Fogsejem?
A fogsejem az egy nagyon jó dolog, megfelelő tudással. Mert vannak olyan fogak, meg fogfelszínek, ahova csak a fogsejmet tudjuk bevezetni, és vannak olyan fogfelszínek, illetve fogközök, ahova csak egy fogköztisztító kefét tudunk megfelelő hatékonysággal bevezetni. Az, hogyha valaki fogsejmet használ, és azzal takarózik, hogy hát én a fogkefe mellett még fogsejmet használok, de közben van egy eléggé megnyílt fogköze, akár egy korábbi gyulladás miatt, akár mert tömés készült, és ugye a tömést azért készít a fogorvos a két fog közé, mert ott a páciens nem tudta megfelelően tisztítani, tehát hogy az oka azért, hogy ez a tömés megszületett, az a tisztításnak a hiánya volt, vagy olyan pozícióban álltak a fogak, tehát amikor van egy két fog közötti tömés, akkor a fogköztisztító kefe lesz a megfelelő választás, nem feltétlenül a fogsejem. De én azt gondolom, hogy mindenképpen használjuk ezeket az eszközöket, de kérjünk hozzá megfelelő segítséget szakembertől, hogy tényleg valóban jól használjuk.
Na, ha már itt tartunk, egy extra kérdést ide hadd tegyek föl, van az a, én alternatív fogsejemnek hívom, egyébként nem tudom mi a neve, úgy néz ki, mint egy ilyen villáskulcs, ilyen kis pici. Megvan?
Igen.
Na, ez egyébként, most az arcodon egyébként valamit láttam, valami vélemény. Ez például fogsejem van kifeszítve rá, de hogy ez is egyfajta fogsejem, de alternatív fogsejemnek nevezem, mert tudod melyik.
Az, igen. Nem az, ilyen villa.
Az úgy néz ki, mint egy villáskulcs, igen.
Igen, vagy egy fűrész.
Vagy egy fűrész,
igen. Igen, 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 igen. Hát nézzetek, az a helyzet, hogy a gyártók mindenféle eszközt megpróbálnak kitalálni, csak azért, hogy az emberek megvegyék. Gondoljunk bele abba logikusan, hogy a lepedék, vagy az ételmaradék, ami beszorult a két fog közé, az amikor egy hagyományos fogsejemmel mi bemegyünk a két fog közé, halljuk mondjuk, hogy pattan a fogsejem, hogy a kontaktponton át vittük a fogsejemet.
Ez is pattan.
Oké, de mindjárt folytatom a gondolatmenetemet, akkor utána mit tudunk csinálni? Fogjuk, és kihúzzuk oldalra az ételmaradékot, illetve a fogsejemet. Ezzel az eszközzel te hogyan tudod pontosan kiszedni a két fog közül ezt a fogsejemet? Ugyanis ez úgy néz ki, hogy ki van feszítve egy fogsejem, de utána van egy vastag vég, ugye ez a villa rész. Uh-huh. Azt a villát, azt te nem tudod áthúzni a fog közön. Ergo csak úgy tudod kiszedni, hogyha visszafelé húzod. Na most mi a garancia arra, hogy te azt a lepedéket, amit te kihúztál, az utána, és mondjuk nem tisztítottad meg a fogsejemnek azon részét, akkor nem viszed vissza. Uh-huh. Tehát a hagyományos értelemben vett fogsejem, amit az ujjunk köré tekerünk és úgy használunk, szerintem az a legjobb. De nyilván itt a termékek oldaláról határ a csillagos ég. Azt, hogy valaki mit preferál, az egy másik kérdés. Szakmailag én a hagyományos fogsejemet preferálom.
Még a digitális fogászatról nem beszéltünk, de...
A digitális fogászatot egy ilyen dentális IQ fejlesztésnél úgy lehet felhasználni, hogy ha fogorvos háromdimenziós mintát készít a pácienséről, egy szájszkennel segítségével, akkor edukációra tudja használni, meg tudja mutatni a paciensének háromdimenzióban kinagyítva, hogy melyik fogfelszínei milyenek, és hogy akár a kezeléstervezés történik, vagy akár a fogtisztítás, vagy fogköztisztításnak a minőségét szeretné megmutatni a fogorvos, akkor egy ilyen háromdimenziós mintán ezt nagyon jól meg tudja mutatni, így tud hozzákapcsolni a digitális fogászat.
Dr. Simon Boton szakfogorvossal, a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinika tanársegédjével beszélgetett Marosi Viktor. A műsor állandó szakértője Kovács Robert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Somodi Everint hallották. További szép hétvégét.